Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miután végére értünk Zsinattörténet című sorozatunknak, a mai alkalommal új műsort kezdünk a Mária Rádióban. A műsor címe Katolikus Társadalmi Tanítás. Témája az elmúlt két évszázad olyan tanítóhivatali állásfoglalásainak áttekintése, amelyek a külvilág, a gazdaság, a politika, a szellemi élet témáit, a modernkor társadalmi, közéleti kérdéseit érintik, ezekben a témákban kívánnak morálteológiai eligazítást adni. Választott kiinduló pontunk 1815. A francia forradalom és a napóleoni háborúk utáni konszolidáció ideje, a bécsi kongresszus Európája. Kontinensünkön ebben az időben a korábban a felvilágosodás, majd a forradalmak viharaiban súlyos anyagi, lelki és szellemi veszteségeket szenvedett egyháznak merőben új kihívással, a polgári világ megszületésével kellett szembenéznie, az erre adott válasz pedig nem lehetett más, mint egy olyan teológiai disziplínának fokozatos kidolgozása, amely idővel a katolikus társadalmi tanítás nevet nyerte el. 1815-től a Szent Szövetség konzervatív Európájában fokozatosan megszilárdult az egyház helyzete. A restaurációnak az egyház életét érintő eredményei között volt az, hogy fokozatosan újjáépült az egyház szervezet, megélénkült a hitélet, visszakerült az egyházi vagyon egy része, és mód nyílott a korábbi politikai, közéleti pozíciók részleges visszaszerzésére is, de az sem elhanyagolható, hogy széles néprétegek szemében is kezdett helyreállni az egyház presztízse, megélénkült a sok régióban szinte már csak vegetáló hitélet. A katolikus egyház közjogi és szellemi befolyása ugyan ebben az új Európában már meg sem közelítette az ancien rezsim világáért, de a külső stabilitás elégséges mértéket biztosított ahhoz, hogy a belső modernizáció, így a változó világgal való szellemi számvetés feladatai is napirendre kerülhessenek. Kívülről érkező, ám az egyház szellemi mozgás terét nagyban meghatározó körülmény volt az is, hogy 1800 után a felvilágosodás és a belőle fakadó racionalizmus fejlődése túljutott a delelőjén. A klasszikus német bölcselet még kidolgozta ezt szellemiség végső, Kant vagy Hegel jóvoltából a katolikus egyház számára nagyon is provokatívnek tűnő szintézisét, közben azonban fokozatosan egy új látásmód és mentalitás jutott szóhoz a szalonokban és az egyetemeken is, amely nagy affinitást mutatott a hit dolgai, a hagyomány és a katolikus felfogás iránt. Megszületett a romantika, mint gondolatrendszer és szellemi magatartás. A korábbi racionális, sőt erősen anyagelvű gondolkodás mind látványosabbnak ígérkező kudarca, a romantikusok új irracionalizmusa és miszticizmusa, a történelem és vele a keresztény múlt felé fordulása olyan intellektuális helyzetet teremtett Európa szellemi világában, amelyben az egyház filozófiai, teológiai megújulásának, megújításának szándéka már egyáltalán nem tűnt kilátástalannak, sőt, a korai romantika értelmiségi szószólóinak határozott szándékaival és vágyaival is találkozott. Katolicizmus és romantika találkozása persze kezdettől ellentmondásokat is hordozott. A romantikusok bensőséges hit és élményvilág iránti igénye, szubjektivizmusa, a rajongás és a misztika felé való fogékonysága A katolikus intellektualizmus hagyományával nem bizonyult minden tekintetben összeférhetőnek, vagy csak addig, amíg a közös ellenség az immanens racionalizmus és az ateizmus elleni fellépés volt napirenden. Az viszont kétségtelen, hogy a romantikus gondolat és érzésvilág a 19. század első felétől komoly hatással volt a katolikus gondolkodás és hitélet megélénkülésére, amint azt egyebek között a francia és a német romantika, Chateaubriand, de Maistre, Görres vagy a katolizálós légkör szellemi életútja is igazolja. Mindez pedig egy olyan történelmi pillanatban következett be, amikor a vallási élet mindennapjaiban, de intézményi tekintetben is a katolicizmus ismét felszálló ágba került a korabeli Európa kulturális világában. Ilyen szellemi feltételek között és a restaurációs idők egyre kiegyensúlyozottabb társadalmi és politikai állapotainak is köszönhetően a katolikus elmélet egyik legsürgetőbb feladatává az egyház és a modern világ viszonyának tisztázása vált. Ám ezt a feladatot a barokk skolasztika merev doktrinái, vagy az abszolutizmus korszakának kényszerű egyházi konformizmusa nevében lehetetlen lett volna megoldani. Első lépésként a metafizikai és a dogmatika klasszikus témáinak érintetlenül hagyásával olyan új társadalom, teológiai és történelem szemlélet kidolgozása vált szükségessé, amely hosszú távon a katolikus elmélet egész rendszerének újragondolását is napirendre tűzhette, de alkalmasnak ígérkezett a hitélet, a lelkipásztori munka és a társadalmi szerepvállalás újragondolására is. Elsőként igaz a korábbiakhoz képest gyökeresen új romantikus megfogalmazásban a felvilágosodást és a polgári átalakulást elutasító, az egyház régi módon való világi szerepvállalását szorgalmazó konzervativizmus nézete talált magára. Ennek volt élenjáró 1815 után pedig egyre befolyásosabb irányzata az ultramontanizmus, a monarchista restauráció párti elvi értelemben ellenforradalmi katolicizmus doktrinája. A különösen Franciaországban és Spanyolországban népszerű, zömében laikus gondolkodók által képviselt mozgalom vezető teoretikusai az 1754 és 1840 között élt Louis de Bonald, az ultra-royalista szellemi életnek évtizedeken át vezető alakja, és a konzervatív diplomata, az 1753 és 1821 között élt Joseph de Maistre, a hagyományos barokk skolasztika formális racionalizmusának ellenfele volt, mint annak a szabad gondolkodó szellemnek ellenzője, amely a felvilágosodás és a forradalom hagyományaiból és elméleti vívmányaiból következett. Kettejük társadalom bölcselete a romantikus fideizmus és egy arisztokratikus fundamentalizmus sajátos vegyüléke volt, középpontjában azzal az alapeszmével, hogy a modern világ zűrzavarában az egyházi hatalom feladata, joga és rendeltetése, a tekintély és a rend helyreállítása, a középkori Universitas Christiana felélesztése. Bár döntően világi szószólói akadtak, ez a hagyományos klerikalizmus szemléletének újraélesztését is jelentette. Szélsőséges formájában pedig az egyház hetedik kergei és utódai idején valaha igen régen betöltött szerepét tekintette mintaképének. Louis de Bonald a politikai és a vallási hatalom elmélete című munkájában A francia forradalom eszményeit tette felelőssé a társadalmi állapotok romlásáért, és egy olyan tradicionális európai rendhez való visszatérést követelt, amely isteni útmutatáson nyugszik, és a pápai főhatalom által felügyelt abszolút monarchiákban ölt testet. De Maistre és szellemi utitársai is úgy gondolták, hogy a közelmúlt történelmi mélypontja után a forradalmi és polgári anarchiából kivezető egyedül út a szigorúan tekintélyelvű uralom restaurációja, a természettörvény és a természetjog organikus elveinek érvényesítése. Ennek alkalmas eszköze a francia ellenforradalmi emigráció gondolkodói szerint az egyház, a kereszténység politikai, szellemi, erkölcsi hegemóniájának helyreállítása, egy olyan régi új Európa, amelyben az oltár árnyékában a monarchikus uralom szilárd trónja garantálja a rend háborítatlan világát, Európa rendjét, a keresztény uralkodók közös akarata szavatolja, a legfőbb hatalmat pedig Franciaország felől tekintően hegyeken túli ultramontán központ, Róma, Péter széke testesíti meg. Politikai és történet teológiájában de Maistre a közelmúlt értelmezésére is vállalkozott. Az istentelen racionalizmus, a forradalmi jakobinus terror és a polgári rend kibontakozása számára az isteni világterv szükségszerű elemének bizonyult, olyan átmeneti degenerációnak, hanyatlásnak, amely a keresztény értékek megújulását, a megtisztulást készíti elő. Az ultramontán történet bölcselet elgondolása szerint a forradalom szükségszerű, istentelen és véres kitérője után jön el a megtisztulás, a valódi keresztény univerzalizmus ideje, amikor a hitre épülő új világrend átalakítja az európai hatalmi viszonyok egészét. Ez egy olyan világ lesz, amelyet a hívő meggyőződés kormányoz, és amelyben a nemzetek népek feletti lelki, sőt e világi hatalom legfőbb birtokosa, az egyetemes egyház és annak monarchikus feje, Krisztus földi hajtartója, a római pápa lesz. De Maistre a pápához írt, és még diplomáciai konfliktusokat is kiváltó memorandumának elvei szerint tehát az ideális, a keresztény társadalom tekintélyelvű és hierarchikusan tagolt. A keresztény univerzum monarchikus berendezkedésű nemzetállamokból áll, amelyek élén olyan Isten kegyelméből való királyok vannak, akiknek legfőbb bírája Róma püspöke, a pápa, a hatalom és a szuverenitás Isten által akart teljességének egyedüli birtokosa. De Maistre a maga idejében sok politikai realitás érzékről nem tanúskodó, ám a hagyományos keresztény államelmélet és a romantikus konzervativizmus elveit eredeti módon ötvöző elgondolását, a tanítóhivatal teológiai és politikai meggondolásokat követve nem tette a magáévá, de az alapeszméből fakadó közjogi és dogmatikai konzervativizmus, az immár átvitt értelmű ultramontanizmus csak nem egy évszázadon át kísértett a Vatikán társadalmi megnyilatkozásaiban, még ennél is határozottabban pedig a helyi egyházak konzervatív köreinek magatartásában. Az ügy külön pikantériája, hogy az ultramontán álláspontot népszerűsítő iratok eljutottak az 1815-ös bécsi kongresszus képviselőihez is, kiváltva Metternich osztrák külügyminiszter tiltakozását, és a nemzetközi porondon amúgy is erősen mellőzött vatikáni diplomácia gyors mentegetőzését annak a gyanúja alól, hogy a szóban forgó nézetek Róma hivatalos hatalmi igény bejelentését tartalmaznák. Rómának ebben a helyzetben realisztikusan gondolkodva meg kellett elégednie azzal, hogy a nagyhatalmak helyreállították a napóleoni időkben felszámolt pápai államot, a legtöbb katolikus gondolkodó, uralkodó pedig hatályon kívül helyezte az egyház működését a felvilágosodás és az abszolutizmus idején korlátozó intézkedéseket. De Maistre nézeteihez hasonló álláspontot képviselt két évtizeddel később a már említett spanyol író, politikus és diplomata, az 1809 és 53 között élt Juan Donoso Cortés is, aki a keresztény alapokon nyugvó totális államoknak az egyház által felügyelt közösségében vélte felismerni a rend, a harmónia és a korlátlan szuverenitás megvalósításának, egy hitelvi alapokon nyugvó evilági civitas dei kibontakoztatásának a lehetőségét, és ezzel a tételével a 20. századi etatista konzervativizmus előképének is tekinthető. Ebben a korai periódusban az egyház szervezeti intézményi konszolidációját fő feladatának tekintő 7. Pius uralkodása második felében, 12. Leo és 8. Pius pedig pontifikátusa idejében Róma még tartózkodott az új eszmék megítélésétől, a társadalmi ideológiai kérdésekhez való hozzászólás, így csak 16. Gergely pápa idejétől vált gyakorlattá. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.